Isten hozott bennünket, sziasztok! Gyertek, csatlakozzatok, nyugodtan megvárom, míg jó néhányan csatlakoztok a ma délutáni alkalmunkra. Isten hozott mindannyiunkat, jó látni benneteket. Ó, nyugodtan küldhettek valami kis üdvözlést, vagy bármit köszönjetek egymásnak is, egy szívecskét, vagy bármit, amivel szívesen jeleztek egymásnak. Ez az interaktív Isten tiszteletünk ma délután, december 27-én. Jó látni mindenkit, Virpit, Sziszit. Na hát gyertek, csatlakozzatok, és na hát itt vagyunk karácsony után, december 27-én, és van egy üzenetünk az igéből, de mielőtt megnézzük ezt az üzenetet, hát mi az, amit tudnék mondani nektek? Hát először is az, hogy fú, már nagyon-nagyon-nagyon hiányzik az, hogy láthassalak benneteket, akár így egyenként is, vagy így közösen, ahogy együtt legyünk, és csak dicsérjük Istent együtt, közösségben legyünk az ő igéje körül, beszélgessünk, egyszerűen csak így együtt lenni, és biztos vagyok benne, hogy ti is érzitek ezt, úgyhogy reméljük, hogy ahogy itt lesz január, el tudjuk ezt kezdeni, hogy látjuk egymást, találkozunk, keressük a módját, a lehetőségeit is. De jó, így van, közben olvasom itt Borkát, Borit, szia Bori, nagyon jó, Anna Mari, Lőrinc Anna Mari, nagyszerű látni benneteket. Igen. Na, úgyhogy valóban már hosszú ideje tart ez. Tulajdonképpen november 11 óta így ilyen formában nem jövünk össze, vagy hát az előtte lévő vasárnap óta, úgyhogy valóban ez már hiányzik, hiszem, hogy nem csak nekem, hanem valóban mindannyiunknak. És csak hagyj mondjak a következő napokról, az év utolsó napjairól néhány dolgot. Hát most lesz az online minikonferenciánk, úgyhogy most itt vagyunk vasárnap, és két nap múlva 29-én, kedden este 6 órakor lesz az első alkalom, és kedd, szerda, csütörtök este mindvégig 6-kor, tehát 29-30-31-én online minikonferenciánk van. Gyere, legyünk együtt élőben, minél többen, és utána csatlakozzunk be a Zoom közösségbe. És valójában az elmúlt hetekben, vagy két hónapban ez a Zoom közösség, ez nagyon-nagyon építő volt, nagyon jó volt, nagyon jó egymást látni, nagyon gyógyító volt, úgyhogy tegyük ezt, ez a Zoom közösség. És Pásztor John Boyce lesz velünk a minikonferencián, így az esti alkalmakon, mind keddeste, mind szerdeste, mind csütörtök este, és lesz két délelőtti alkalmunk, 10-es alkalmunk, szerdán, 30-án és 31-én csütörtökön, és Brian Lange lesz velünk, úgyhogy jó lesz ez is, jó, nekem várakozásom van, hogy mi az, amit az Úr fog szólni így a gyülekezetünkhöz. És alapvetően, mivel fordítással lesz, és Pásztor John Angliában van, ezért a Zoom-ot fogjuk használni, de külön lesz egy Zoom szoba, és mi a gyülekezet a Facebookon keresztül fogjuk tudni nézni ezt, tehát valószínűleg streamelve lesz a Facebookra, úgyhogy tulajdonképpen ugyanott, ahol szoktad, meg fogod tudni találni vagy a linket, vagy magát az élő adást kedd este, szerda és csütörtökön délelőtt és az esti időpontokban. És 31-én, szilveszter estéjén tervezzük azt, hogy a tanítás után, a 6 órás tanítás után lesz egy ilyen évzáró Zoom közösségünk, ahol így megoszthatjuk egymással, hogy mi az, amit Isten tett, tanított, mutatott nekünk ebben az évben, és csak visszatekinthetünk Isten munkájára az évben. Na hát, gyertek velem Lukács 2-höz kérlek, és innen fogok felolvasni, és Lukács 2 első 7 versét, és hát még mindig itt a karácsony környékén vagyunk, úgyhogy innen szeretnék egy üzenetet megosztani veletek. Gyertek, kezdjük egy imádsággal. Mennyi atyánk, szeretnénk azt megköszönni neked, hogy te vagy a világ mindenségnek a teremtője és a fenntartója, és mindig számíthatunk rád. Mindig számolhatunk veled. Köszönjük, hogy te mindig cselekszel és munkálkodsz, és nem csak a világegyetemben, hanem a mi személyes életünkben, mert személyes Isten vagy. És imádkozom azért, hogy a mai tanításban szólj hozzánk, használd a te igédet, hívd ki bennünket, bátoríts minket, vigasztalj, és legfőképpen mutatkozz be. Szeretnénk téged jobban ismerni, szeretnénk a tervedet jobban ismerni, szeretnénk a szelíd és halk hangodat hallani, szeretnénk veled találkozni, úgy szintén mély meggyőződéseket szerezni a Szent Szellem által a te igédből. Úgyhogy taníts bennünket, kérünk. Jézus fiad nevében. Amen. Oké, úgyhogy Lukács 2, 1-től 7-ig gyertek velem. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy az egész lakott földön összeírást tartsanak. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Mindenki elment azért az összeírásra kiki a maga városába. Felment József is Galileából, Názáret városából Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mivel hogy a Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy bejegyezzék jegyesével Máriával, aki várandós volt. Történt pedig, hogy ott létük alatt beteltek szülésének napjai. Megszülte elsőszülött fiát, és bepójálva a jászolba fektette, mert nem volt számukra hely a vendégfogadó háznál. Na hát az elmúlt időszak, ami mögöttünk van, annak az a neve, hogy advent. Picit utána néztem. Ezt az időszakot hívők, keresztények már a 400-as évtől kezdve, vagy évektől kezdve ünneplik az adventnek az időszakát. Ez az a 4 hét, ami megelőzi a karácsonyt, és korábban az első pár száz évben ott a 400-as évek környékén akár ez 6 hét is volt. És az adventnek az a neve, vagy az a jelentése, latinul Adventus Domini, ami azt jelenti, hogy az Úr eljövetele. És ekkor az Úr eljövetelét ünnepeljük, illetve erre készülünk fel a karácsonyra, amikor az Úr eljött, és az Úr eljövetelét is várjuk egyben, az ő második eljövetelét. De az advent nem csak azt jelenti, hogy eljövetel, hanem egy másodlagos jelentése van, ami a várakozással függ össze, a várakozáshoz kapcsolódik. Hogy azt is jelenti, hogy várakozás. Mert ebben a 4 hétben van egy várakozásunk, egy elcsendesülésünk és egy várásunk. Egy picit szeretnék erről beszélni ma, a várakozásról. Hogy mit jelent várakozni, várni Isten munkájára, Isten cselekvésére, Isten kezének tetteire. És úgy szintén arról szeretnék beszélni, hogy Isten egy szuverén Isten, és hogy ő mindig cselekszik. Nem tudom, hogy vagytok ti ezzel a várással, vagy várakozással. Valójában én nem szeretek várni, hogyha piros lámpa van, akkor mindig igyekszek a rövidebb sorba lenni, hogyha Tesco-ba megyek vásárolni, mindig jár a szemem, mikor már megyek fizetni, és nézem, hogy melyik a legrövidebb sor, hogy oda beállhassak, mert nem szeretek várni, és szerintem ezzel nem vagyok egyedül, nem szeretünk várni. Sokszor csak ülni, vagy várni valamire olyan kidobott időnek tűnik, olyannak, amit nem nagyon, nem túl produktív, és nem nagyon tudunk hasznosítani. Azonban a Bibliában a várás, a várakozás az nem ilyen, hanem ez egy szellemi cselekvés, egy szellemi igénybevétel. Várni, várakozni Istenre jó, azt mondja a Biblia. Jeremiás síralmaiban azt mondja a harmadik fejezetben, hogy jó dolog megadással várni. Jó dolog az Úrra várni és az Úrban reménykedni. Ézsaiás 40-ben azt olvassuk, hogy akik az Úrra várnak, erejük megújul. Szájra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem fáradnak el. Van valami hatalmas abban, hogy várunk Istenre. Ebben a mai fogyasztói kultúrában kezd kiveszni ez, és kezd az életünkből is könnyen elveszni ez a várás, várakozás. Márpedig gondolj bele, hogy várni jó, mert Isten jó. Várni, várakozni ő rá jó, azért, mert ő találkozik azokkal, akik várnak, és cselekszik az ő életükben és a világegyetemben. Jó várni. Úgyhogy, ahogy közeledünk a 2021-es évhez, legyen egy várakozásunk a 2021-es év során Istentől. Istentől, mert ő mindig cselekszik. Isten mindig cselekszik a világegyetemben, Isten mindig cselekszik az emberi történelemben, és Isten mindig cselekszik az ő népében és az ő gyermekeiben, ahogy várnak rá. Amikor várunk, akkor elismerjük és felismerjük, hogy ő cselekszik és ő munkálkodik, és felismerjük az ő munkáját az életünkben, a környezetünkben, a gyülekezetünkben, a világegyetemen. Legyen egy várakozásunk ő rá nézve a következő évre is, ahogy cselekedni fog a gyülekezetünkben és a személyes életünkben. Ebben a történetben, amit felolvastunk Lukács 2-ben, azt látjuk, hogy van egy rendelet, ami ki lett adva. Na most Augustus császár egy rendeletet adott ki, hogy összeírjon, vagy írassanak mindenkit, aki a római birodalomban élt abban a korban adózás szempontjából. És ez az összeírás és ez a parancs, ez mindenkire érvényes volt. Ebben az időben ott volt Názáretben, Galileában József és az ő jegyese Mária, aki várandós volt, és az Úr Jézus Krisztus volt az ő méhében. És az ószövetségi proféta Mikás 5.2-ben azt profétálta, hogy a Messiás az Betlehemben fog megszületni Júdeában. Na most Názáret és Júdea köz 130 kilométer van. És ahogy közeledett Máriának az ideje, hogy megszülje az Úr Jézus Krisztust, Istennek több lehetősége volt. Nyilván szólhatott volna Máriához vagy Józsefhez, ahogy szólt már korábban hozzájuk, angyal segítségével, vagy pedig akár személyesen megszólíthatta volna őket. Isten azonban most másként döntött. Úgy döntött, hogy a császárt, a római birodalmat használja, a hétköznapoknak az eseményeit használja arra, hogy Isten az ő hatalmas tervét véghez vigye, az üdvtervét, hogy az ő gyermeke, az ő fia Betlehembe megszülessen. És ezért Augustus császár kiadott egy rendeletet. És ez beszél Isten szuverenitásáról, csak figyelj, erre szeretnék egy kicsit erről beszélni, és arról, hogy ez mit jelent számunkra. Ez azt jelenti Isten szuverenitása, hogy Isten uralkodik. Ő mindig uralkodik, és ő uralkodik az egész világegyetemen. Ez azt jelenti, hogy Istennek az uralma soha nincsen megkötözve, hanem semmi nem történik a világegyetemben, ami felett Istennek nem lenne tekintélye, vagy Isten hatásán kívül esne. Ő mindennek az ura, és ő mindennek az Istene, ő mindennek a királya. A legkisebb dolgoktól kezdve a legnagyobbakig, Ő a királyoknak a királya és az uraknak ura. Nincs olyan esemény a történelemben, az életünkben, nincs olyan körülmény, amely kívül lenne az ő hatásán, nincs olyan hatalom, amely nem az ő hatalma alatt lenne. Nincsen olyan dolog a természetben, amely felett nem lenne ott. Uralkodik a földi királyok felett, hisz ő a királyok királya és uralma, uraknak ura. A történelem felett, angyalok felett, démonok felett, minden egyes négyzetcentiméter és milliméter felett a világegyetemben Isten uralkodik, ő szuverén uralkodó. És Isten az ő dicsőségére végez mindent, amit csak cselekszik. És látjuk Istennek a szuverenitását ebben a fejezetben, amit felolvastunk ebben a részben. 103. Zsoltár 19. verse azt mondja, hogy az Úr a mennyekbe helyezte trónját, és uralkodása mindenre kihat. Úgyhogy itt van József és Mária Názáretben, és Isten használja az életkörülményeiket, Isten használ egy pogány császárt, uralkodót, Isten használja a helyi hatóságokat, Isten használja az elnyomó uralmat, politikát, pénzt, pénzszeretetet, a bűnt, sátánt, mindent arra, hogy az ő hatalmas tervét előre vigye, mert az ő fia Betlehemben fog megszületni. Látjátok, a Bibliában van olyan, amikor Isten hatalmas és felemelt kézzel cselekszik dolgokat, mint ahogy átmentek Izrael fiai a Vörös-tengeren és aztán a Jordánon, mint ahogy leomlottak Jerikónak a falai, mint ahogy meghalt Góliát és Dávid megölte, hatalmas, erőteljes csodák és hatalmas jelenségek történtek a világ történetben, hogy Isten felemelt keze cselekedett. Máskor azonban Istennek a titkos keze munkálkodik. És észre sem vennénk, hogy Isten munkálkodik, mert egyszerűen csak hétköznapi események történnek. Olyanok, amelyekben semmi különös nincsen, de Isten ott van a színfalak mögött. És ilyen ez a történet is. Isten mindig cselekszik. Isten mindig valami csodálatosat cselekszik, csak ki kell várnunk. Isten mindig munkálkodik. És fontos, hogy lássuk ezt a nagy képet, gyere velem! Fontos, hogy lássuk ezt a nagyobb képet a saját életünkben, mert hogyha nem látjuk ezt a nagyobb képet, akkor bele fog akadni a lábunk az életünknek az eseményeibe, az életünknek a szituációjába, egy nagy csomó dologba, és bele fogunk botlani. Ha nem látjuk a nagyobb képet, hanem egy ilyen nagyon kicsi megértésünk van Isten munkájáról, akkor ez meg fog akadályozni abba, hogy elfogadjuk Isten tervét, és hogy elfogadjunk helyzeteket Isten tervének az életünkben. Meg fog akadályozni abba, hogy hálásak legyünk, vagy hogy gyümölcs termőek legyünk, vagy hogy valóban egy egészséges keresztény életünk lehessen. Meg kell látnunk, hogy Isten mindig munkálkodik. Nagyon könnyű egy nagyon korlátolt megértésen lennünk, és nagyon énközpontúnak lennünk ebben a fogyasztói társadalomban. És hogy az életem minden egyes részét magamon keresztül látom, ez nagyon könnyű egy nagyon korlátolt megértéssel élni. Hogy mondjak egy történetet ezzel kapcsolatosan? Tegyük fel, hogy van egy 5 éves gyerek, aki játszik egy játék dömperrel. És ennek a játék dömpernek kitörik a kereke. És ez az 5 éves gyerek vigasztalhatatlanul elkezd sírni és zokogni, és kéri az ő szüleit arra, hogy javítsák meg ennek a dömpernek a kitört kerekét. És amint sír és zokog ez az 5 éves kisfiú, az apukája azt mondja neki, hogy fiam, egy távoli rokon, akivel sohasem találkoztál, meghalt, és rád hagyott 3 milliárd forintot. Mit tesz erre a kisfiú, ahogy ezt hallja, hogy egy távoli rokon, akivel soha nem találkoztál, meghalt, és rád hagyott 3 milliárd forintot. Tudod, mit csinál? Tovább zokog és sír, és kéri, hogy javítsák meg az ő kitört dömperének a kitört kerekét, mert nincsen kapacitása befogadni ezeket a dolgokat, nincsen kapacitása átlátni, nincsen kapacitása arra, hogy megértse, hogy mit jelent 3 milliárd forint, hogy mit jelent az, hogy ő most ennek most már a tulajdonosa, az ő birtokába került, ez számára semmi nem jelent, annyira rá van fókuszálva arra a kitört dömperkerékre. És mi is lehetünk ilyenek az életben. Ha nem értjük Isten szuverenitását, ha nem értjük Isten jóságát, ha nem értjük az ő rejtett kezét, és hogy Isten mindig munkálkodik, ha magunkon keresztül látunk és érzékelünk és mérünk minden egyes dolgot, ami csak történik, akkor egy nagyon szűk életünk lehet, és lemaradhatunk Isten hatalmas tervéről. Gondolj bele, hogy mi történik itt. Józseffel és Máriával. Úgy értem, ott vannak Mária utolsó heteiben, Názáretben. És egyszer csak jön egy futár, egy hírmondó, és felolvassa a császárnak a rendeletét, hogy mindenkinek a saját városába kell menni a származása szerinti helyre. És ahogy hallja ezt, József és Mária zúgolódhatnak, elégedetlenkedhetnek. Azt mondhatják, hogy de mindjárt meg fog születni a gyermekünk, mi nem akarunk menni most, mi ez a kényelmetlenség? És az egész hozzáállásuk lehetne egy zúgolódás, a fájdalma, a besérüléssel teli hozzáállás, azért, mert ragaszkodnak valamihez, amit úgy hívunk, hogy kényelem, vagy ragaszkodnak valamihez a saját elképzelésük szerint. De nem, elindulnak. És mikor eljutnak Betlehembe, akkor eljönnek a szülésnek az ideje. Eljön a szülés ideje. És nem találnak helyet még egy vendégfogadóban sem. Hanem ki kell menni a város határára, ahol ilyen barlangok vannak, amikben juhokat tartanak a pásztorok, olyan juhokat, akik az áldozatra vannak nevelve, tenyészve, mert Jeruzsálemhez közel volt Betlehem, és az áldozati juhokat ezekben a barlangokban rejtették el, vagy ott volt az ő istállójuk. És ebben a barlangban születik meg a királyok királya, az uraknak az ura. És ebben a barlangban van József és Mária. És lehet, hogy ők akkor nem látták, vagy nem értették. De így teljesült be a profécia. És így teljesült be az, hogy Istennek a fia egy olyan megváltó, aki mindenestől hasonlatos lesz hozzánk, és mindenestől azonosul mindennel. Istennek volt egy nagyobb terve. De fontos ahhoz, hogy elengedjük a saját kis elképzeléseinket. Hogy rá tudjunk, hogy bizalommal el tudjuk fogadni Isten kezéből az életünk történéseit és az eseményeit. Mert Isten uralkodik minden felett. Mert Isten minden egyes szálat, minden egyes történés, minden egyes esemény, még a királynak, a gonosz királynak a szívét is úgy tudja terelgetni, hogy az ő dicsőségét előre vigye, és az ő hatalmas munkáját előre vigye, az üsztervét ebben a világban. Egy ilyen hatalmas Istennek vagyunk mi a gyermekei. Egy ilyen csodálatos Istennek. És látod azt, hogy ő számára gonosz hatalmak nem jelentenek akadályt. Vagy az összeírás, vagy az adózás, vagy az elnyomás. Mert Isten terve mindig megy előre. Tűnődöm azon, hogy ahogy keresték akár Betlehemben a szállást József és Mária, és már a 15. ajtó is bezárult előttük, mondván, hogy nem, itt nincsen hely számotokra. Biztos vagyok benne, hogy kétségbe voltak esve. Biztos vagyok benne, hogy úgy gondolták, hogy el se tudták képzelni, hogy hogy fognak történni az események. Biztos vagyok benne, hogy akár az elbátortalanodás kerülgette őket, vagy azon tűnődtek, hogy tényleg Isten velünk van, ha Isten velünk van, ha az ő fia, ha aki a Mária méhében van, szent az, akkor hogy lehetséges az, hogy ennyire nem jönnek össze az események? De csak azért, mert a mi 2000 köbcentis kis agyunkba nem tudjuk összeilleszteni a dolgokat, az nem jelenti azt, hogy Isten hatalmas tervében nincsenek összeillesztve a dolgok, ahogy Isten munkálkodik az ő népe javára és az ő dicsőségére. És amikor a dolgok leginkább kiesnek a kezünkből, kiesnek az irányításunkból, és azt hiszem, hogy ez az, ami ott történt, hogy már úgy érezték, hogy kiesett a kezükből, kiesett az irányításból, ők már nem tudnak semmilyen módon sem hatással lenni ott az eseményekre. Akkor döbbenhetünk rá leginkább, hogy Isten kezéből mégsem estünk ki. Mert gondolj arra, hogy melyik volt a világ történetben az az esemény, amely leginkább úgy tűnt, hogy az egész irányítás kiesett a kézből, sőt, még Isten kezéből is biztos kiesett. Ez a Golgotai kereszt. A Golgotai kereszt 2000 évvel ezelőtt volt az az esemény, amikor Isten fiát elfogták, megkötözték, töviskoszorút húztak a fejére, megkorbácsolták, leköbdösték, és aztán a Golgotai keresztre felszögezték. Ez volt az, amikor nem csak az ember, hanem úgy tűnt, hogy még Isten kezéből is kiesik, hogy az a gonosz valóban uralkodik, és a hullámok úgy összecsaptak a Isten fia fejének a feje fölött is, hogy itt csak is a gonosz, a sátán, a rossz akarat, az emberi gyarlóság, az emberi gonosz uralkodik. Miközben a Bibliában azt olvassuk, hogy lehet, hogy ez az egyik olvasata ennek a történetnek, de a történetnek a másik olvasata az, hogy Isten tökéletesen a trónján ült, és minden az ő akarata szerint ment végbe. Ez az, amit mond Péter apostol, amikor prédikál apostolok cselekedeteinek a második fejezetében. Ezekkel a szavakkal mondja, azt mondja a 23. versben, azt, aki Isten elvégzett tanácsa és terve szerint nektek adatott, gonosz kezek segítségével keresztfára szegezve megöltétek. Azaz az emberi gonosz, a bűn, a sátáni gonosz, ahogy ki árad a Golgotai kereszten, és úgy tűnik, hogy Isten elveszítette a harcot, abban a pillanatban olvassuk azt, hogy Istennek ez volt az elvégzett tanácsa, és ez volt az terve, hogy az ő fia a keresztre menjen. Úgyhogy ez hatalmas vigasztalás számunkra. Mert azt olvassuk Római Levél 8. fejezetében, a 28. versben, hogy tudjuk pedig, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, minden az ő javukra van, akik az ő végzése szerint elhívottak, vagy hivatalosak. Azaz azoknak az embereknek az életében, akik elhívottak, hivatalosak Istennek a végzése szerint, akik szeretik az Úr Jézus Krisztust, tudjuk, azt mondja, tudjuk pedig, hogy minden a javukra van. Vagy ahogy a görög mondja, minden együtt munkálkodik a jóért. Lehet, hogy éppen a császár valamilyen rendeletet ad ki, lehet, hogy valami kényelmetlenségen megyünk keresztül, mert át kell menni Názáretből Betlehembe 130 kilométeren keresztül gyalogolni, úgy, hogy Mária az utolsó heteiben terhes. Lehet, hogy valami a főnöktől, lehet, hogy valami a családból, lehet, hogy valamilyen egészségügyi helyzet, lehet, hogy valamilyen anyagi helyzet, lehet, hogy valami a saját gyarlóságainkon, gyengeségeinken, bukásainkon miatt, de tudhatjuk azt, hogy akik az Isten hívása szerint hivatalosak, vagy végzése szerint hivatalosak, azoknak minden együtt munkálkodik a jóért. Minden. Lehet, hogy itt nem látjuk. Lehet, hogy csak a kitört, dömpert kereket látjuk, és azért tudod, sírunk és zokogunk. És lehet, hogy apu azt mondja, hogy 3 milliárd forintot kaptunk, de a kitört, dömpert kerék az, ami zavar bennünket. Lehet, hogy tudod, azt látjuk, amikor mondjuk egy család megy nyaralni, vagy mennek valahova, és a 2 éves megpróbálják betenni a gyerekülésbe, az autóba, és a 2 éves csak nem akar beülni. Lehet, hogy játszótérre mennek, vagy játszóházba mennek, és nem bírják betuszakolni azt a 2 évest abba a gyerekülésbe, mert kifeszíti magát, és ő számára ez egy nagyon kellemetlen pillanat. És az ő akaratának ez semmire nem tetszik. Semennyire nem tetszik. És végül a szülők győzedelmeskednek, és be tudják ültetni a székbe. És a kisgyerek csak azt a momentumot látja, hogy engem be akarnak ültetni ebbe a székbe. De nem látja a játszóházat, ahova mennek, vagy a játszóteret, vagy a tengerpartot, ahova a család megy nyaralni. Nem látja azt a sok nagyszerű dolgot, ami vár rá, hanem csak a pillanatnyi kellemetlenséget. Fontos, hogy legyen egy nagyobb látásunk, hogy lássuk a nagyobb képet. Fontos, hogy Isten felemelhesse az ő igéjén keresztül a szellemén által a mi szemeinket, és lássuk azt, hogy bármi, ami történik, és minden, ami történik, és ebben benne vannak a kellemetlenségek, a kényelmetlenséget is, ahogy látjuk itt ennél az evangéliumi történetnél Lukács 2-ben. Mindez Isten dicsőségét, az ő munkájának az előre menetelét szolgálja, és az ő népének az örök áldását. Mindez Isten dicsőségét szolgálja, az ő munkájának, az örök munkájának az előre menetelét, és az ő népének az áldását, az örök áldását szolgálja. Minden. Úgyhogy az ámulatos, nem? Ámulatos ezzel a bizodalommal lenni, ezzel a nyitott kézzel lenni, így várni Istenre, így várni őrá a 2021-es évben is, ezzel a várakozással lenni, ezzel a bizodalommal, azzal a fajta várakozással. Figyelj, van az a fajta várási várakozás, ahol Isten, én tudom, hogy mit akarok, nekem tudom, hogy mire van szükségem, és én várok, és addig várok, amíg meg nem kapom azt, amire szükségem van. De ez nem ez, hanem ez egy ilyen nyitott kézzel való várás, ahol Isten, én nem tudom, hogy nekem mire van szükségem. Isten, én nem tudom, hogy nekem mi lenne a legjobb, de tudom, hogy te ki vagy. Ismerem a te jellemedet és a természetedet. Ezért várok rád egy nyitott kézzel, és tudom, hogy te mindig munkálkodsz. Te mindig a te néped legjavát keresed. És most várok rád, és várakozok rád ezzel a várakozással, ezzel a nyitott kézzel való várakozással, ezzel a nyitott szívvel való várakozással. Mert Isten nem csak, hogy szuverén, hanem ő jó is. Ő mindig a javunkat keresi. Még akkor is, ha most az, ami történik, az, hogy gyalog 130 kilométert kell menni, és nincsen vendégfogadó, nincsen hely a vendégfogadóban, hanem csak az istálóban. Ott lehetett volna József és Mária, és azt mondják, hogy Isten, ha mi tényleg a gyermekeid vagyunk, miért nem történnek úgy a dolgok, hogy nekünk áldás legyen? És Isten azt mondja, de úgy történnek a dolgok. De igenis úgy történnek a dolgok. A te örök áldásodra. Nem a pillanatnyi jólétre, nem a pillanatnyi kényelmre, a te örök áldásodra. Hogy fejezem be ezzel, hogy valaki azt mondta, és biztos hallottátok, az imádság az nem az, hogy mi valahogy az imádságban megpróbáljuk rávenni Istent, hogy ő tegye meg mindazt, amit mi szeretnénk elérni. Rávenni Istent arra, hogy cselekedje meg mindazt, amire nekünk szükségünk van, vagy mi akarunk. Hanem az imádság a sokkal inkább az, hogy olyan módon bele simulni Isten akaratába, ahol a mi szívünk kész elfogadni az ő akaratát. És nem az a kérdés, hogy Isten, mi az, amit én akarok, hanem az imádságban ahhoz kezdek el igazodni, hogy mi az, amit Isten akar, és elfogadni ezt egy szelíd szívvel. Az imádság előkészíti a szívemet, felkészíti a szívemet, közel visz Istenhez, hogy el tudjak fogadni őtőle, el tudjam fogadni őtőle az ő akaratát az én életemre. És talán még egy gondolat, így a kényelmetlenséggel kapcsolatosan. Mert van egy ilyen gondolat, vagy elképzés az elménkben, hogyha Isten tényleg velünk van, ha ő tényleg a mi pártunkon van, ha mi tényleg az ő gyermekei vagyunk, ha tényleg ő mindenható és szeret bennünket, akkor itt dolgoknak alapvetően nem kényelmetlen, nem kellene, hogy mi kényelmetlenségeket érjünk meg, hanem a mi kényelmünket, a mi javunkat, a mi jó érzésünket kellene, hogy szolgálják. De látjuk ezt a történetet, hogy Mária és József át kell, hogy menjenek ezeken. Látjuk ezt, hogy Isten munkája sokszor kihív bennünket a komfortzónánkból. Kihív bennünket a kényelmünkből. Egy olyan területre vissza, ahol, ami nem olyan kényelmes. De mégis az ő dicsőségét, és az ő szolgája, és az ő munkájának az előre menetelét, és a mi örök áldásunkat. És ilyen Istennel való élet, mert ő mindig valamilyen csodálatosat végez és munkál. Lépjünk ki ebből a komfort gondolkodásból, akár így gyülekezetként. Tudod, engedjük el azokat a dolgokat, amik azt mondják, hogy mi az, ami az én komfortomat fogja szolgálni ebben. Hanem értsük meg azt, hogy Isten munkája az nem fogja a mi komfortunkat szolgálni, de mindig az ő dicsőségét, az ő munkájának előre menetelét, és végső soron a mi örök áldásunkat. Úgyhogy jó kezekben vagyunk, jó helyen vagyunk, egy nyitott kézzel, nyitott szíven megbízhatunk az Atyában, jó dolog várakozással lenni, jó dolog őrá várni, jó dolog túllátni a saját kis elképzeléseinket, az életünkről való kis koncepcióinkon, és jó dolog azt tudni, hogy amikor mindez összetörik, és amikor úgy tűnik, hogy minden emberi uralom összetört, akkor is biztonságban vagyunk, mert az ő örök célja és terve és munkája megy végbe, mert ő minden esemény, dolog felett tökéletesen uralkodik. Ő a világmindenség Istene, a te atyád, az én atyám, a mi atyánk. Úgyhogy köszönjük neked, atyánk. Köszönjük azt, hogy ennyire biztonságban lehetünk, ilyen biztos kezekben. Köszönjük, hogy te, aki elkezdted bennünk a jó munkát, te elvégzed azt a Krisztus Jézus napjára. Köszönjük azt, hogy te szeretsz, titkos kezeddel munkálkodni a hétköznapi eseményeken keresztül, olyan embereken keresztül is, akik nem ismernek téged, és különböző eseményeken keresztül. És köszönjük azt, hogy te a mi atyánk vagy, és bármi is történik velünk, bármilyen helyzetben is vagyunk, tudhatjuk, hogy valami jót terveztél, és jót viszel véghez. Úgyhogy hálásak vagyunk ezért, és ezzel a bizodalommal léphetünk gyermekeidként és gyülekezetként is az új évbe, a 2021-es évbe. És lehet, hogy könnyen türelmetlenek vagyunk, vagy könnyen elégedetlenek, de Uram, köszönjük azt, hogy ez sem, és semmi, ami történik, nem a mi elképzelésünk szerint kell, hogy menjen. És hogy amikor minden kiesett a kezekből, akkor nem esett ki a te kezedből. Úgyhogy hálásak vagyunk. Jézus Krisztus nevében imádkozunk a mini konferenciánkért, Atyám, ahogy együtt leszünk online a jövő hét, kedd, szerda, csütörtök. És imádkozunk azért, hogy mind a pásztor Johnnak a szívét, mind a Briannek a szívét készíts fel, és mind a mi szívünket, hogy az evangéliumot teljes áldással fogadhassuk el. És hagyd legyen ez egy olyan útra való, egy olyan találkozás veled, egy olyan útra való, ami a következő évre visz bennünket, és erősen, stabilan visz előre bennünket gyermekétként és gyülekezetként. Köszönjük neked. Jézus nevében. Amen. Amen. Na hát, köszönjük, hogy együtt lehettünk, és találkozunk két helyen. Először is lesz egy Zoomunk ma, úgyhogy Zoom közösségben leszünk. Gyere, csatlakozz be a Zoom szobába, osszunk meg egymással, nevetgéljünk, kapcsolódjunk, osszunk meg. Ki mit kapott ebből az üzenetből? Múltkor is olyan jó volt, történeteket mondtunk, és annyira bátorító, vigasztaló volt, hogy gyertek, csatlakozzatok be a Zoom szobába. És a másik, hogy találkozunk a minikonferencián, kedd este a Facebookon fogod megtalálni az élő üzenetet a Pásztor Johntól, kedd este 6-kor, és aztán Zoom közösségünk van, és ugyanúgy szerda este 6-kor, meg csütörtök este, illetve szerda, meg csütörtök délelőtt 10-kor is. Úgyhogy mindezeket a Facebookon fogod tudni követni, és Isten áldjon benneteket, és jó lesz benneteket eközben is látni, és egy ilyen módon is együtt lenni. Oké, és legyen egy várakozásunk erre is, meg a következő évre is. Izgalmas, hogy mit tesz Isten az ő hatalmas és felemelt kezével, és az ő rejtett kezével is, ahogy az ő népéért munkálkodik. Isten áldjon benneteket, sziasztok!